Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló. A mai programajánlóban helyet kapott három koncert, egy esemény, színházi előadás, egy filmes hír és egy fesztivál is. Tartsanak velem!
Koncert!
A finn koloratúr szoprán Anu Komsi rendkívül gazdag repertoárral rendelkezik. Nincs olyan zenetörténeti korszak, melynek ikonikus műveit ne tűzné rendszeresen műsorára. Legyen szó barokk, bécsi klasszikus vagy romantikus mesterről, de érdekes módon színpadon énekelt szerepeinek listáján a legnagyobb részt a 20-21. Században alkotó szerzők darabjai teszik ki. A kivételesen sokoldalú művésznő repertoárján megtalálhatjuk a három leghíresebb kortárs magyar zeneszerző, Ligeti György, Kurtág György és Ötvös Péter műveit is. Első opera fellépésén Ligeti Adventures, Nouvelle Aventure című groteszkét adta elő. Kurtág György nagy hatású darabja, a Kafka töredékek premierje után ő volt a következő énekes, aki előadta a művet koncerten, majd a kompozícióból lemezfelvételt is készített. A Kafka töredékekben Keller András lesz a partnere, aki a Ligeti életmű egyik kulcsfontosságú művében, a Kürt trióban is színpadra lép majd, Zempléni Szabolcs és Borbély László társaságában, ma este 7 órakor a Zeneakadémia Solti termében. Az ördög hegedűse, ahogy már életében nevezték, nem csak saját jogán került be a zenetörténet halhatatlanjainak panteonjába, hanem Liszt révén is. A 20 éves zongora virtuózt annyira megbabonázta Paganini játéka, hogy egy egész sorozat etűdöt összesen 6-ot komponált a híres Kapriszok témáira. Amikor 1832-ben Paganini második párizsi útján Liszt először hallotta, ezt írta egy tanítványának. Naponta 4-5 órát gyakorolok, ha meg nem tébolyodom, művészt fogsz lelni bennem. Én is festő vagyok, kiáltotta Michelangelo, mikor először látott remek művet. Bár kicsiny és szegény vagyok, barátod egyre csak egy nagy ember szavait hajtogatja Paganini utolsó koncertje óta. Micsoda ember, micsoda hegedű, micsoda művész. Istenem, mennyi szenvedés, mennyi nyomorúság, mennyi kínlódás abban a 4 húrban. Amit Liszt megtehetett 200 éve, miért ne tehetné meg ma is egy zongorista? A kérdés annyira nem költői, hogy a koncerten Paganini eredeti műveit rögtön 2 tükörben is megnézhetjük. Balázs János zongoraművész a Liszt etüdőket játssza el, Olá Kálmán az egyik legjobban improvizáló hazai jazz zongorista pedig saját átiratait. Előttük Lendvai József hegedű művész húzza el az eredeti Kapriszokat úgy, hogy maga Paganini is féltékeny lenne rá. Ma este 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében lesz a koncert. Harminc állomásos életmű turnéba kezdett Balázs Fecó. A Kossuth-díjas énekes, billentyűs, dalszerző 16 tagú együttessel és a vendég Szűcs Antal Gábor gitárossal lép fel. A zenész kiemelte, Horváth Attila szövegíróval sikerült olyan dalokat alkotniuk, amelyek maradandóknak bizonyultak. A mai fiatalok is használják, átdolgozzák ezeket. Hozzátette, ennél nagyobb dicséretet nem is kaphatna. Mint felidézte, 1969-ben a Neoton együttessel kezdődött zenei pályafutása, 1972. május 1-én pedig már a Taurus zenekarral adtak koncertet az IFI Parkban. A Taurusban Radics Béla gitáros, Somlajos basszusgitáros és Brunner Győző dobos volt a társa, de az ígéretek ellenére nem készíthettek nagy lemezt. Balázs Fecó 1978-ban már a Korál együttessel lett sikeres, ott lett nem csak billentyűs, hanem énekes is. A dalokról mindig eszembe jut, mikor íródtak. Általában szerelmes számok voltak, az életünkből merítettünk, és ma is igazak, szerethetők ezek. A turné repertoárja egy 25-30 számos vázból áll, és mint Balázs Fecó fogalmazott, nincs 2 egyforma koncert, mindig alkalmazkodnak a mindenkori helyszínhez. A zenész jövő márciusban ünnepli 70. születésnapját.
Esemény.
3 napos rendezvénysorozattal készül a Magyar Szép Próza napjára Balatonfüred. E jeles eseményt Jókai Mór születésnapjának évfordulójára emlékezve rendezik meg Kárpát-medence szerte. Az író második otthonának tekintett Balatonfüreden egyebek mellett a népi gyógyászatról és a népi kultúráról hallhatnak előadásokat. Lesz író-olvasó találkozó és kerekasztal beszélgetés Jókai Mórról és kortársairól a Vasari Galériában. A rendezvény zárónapján csütörtökön Jókai Mór életéről és munkásságáról tartanak kerekasztal beszélgetést, melynek vendége Szörényi László irodalomtörténész, Petőc András és Géci János író lesz. A beszélgetés előtt diákok mutatják be közös alkotásokat az Aranyember című regény egyik kézzel leírt fejezetét. A Magyar Írószövetség választmánya 2017-ben kezdeményezte, hogy február 18-án, Jókai Mór születésnapján megrendezzék a Magyar Szép Próza Napját, amelyet először 2018-ban ünnepeltek meg.
Film.
7 alkotás látható az azerbajdzsáni filmnapokon február 18-a és 22-e között 3 helyszínen, Budapesten, Szegeden és Pécsen. A rendezvény az Azerbajdzsáni Köztársaság Nagykövetsége és az Uránia Nemzeti Filmszínház közös szervezésében valósul meg. A filmek eredeti nyelven magyar felirattal tekinthetők meg, a vetítések ingyenesen látogathatók. A február 18-i nyitóvetítésen Ilgár Najaf többszörös díjnyertes, Karlovy Váriban is bemutatott filmje a Gránátalmás kert lesz műsoron az Urániában. A festői környezetben játszódó családi dráma a látszólag békés felszín alatt munkáló értékválságról mesél. A bemutatón jelen lesz a film főszereplője is. Február 19-én szintén az Urániában mutatják be a Túl sok véletlen egybeesés című romantikus komédiát, amely egy New York és Baku között átívelő társkeresős, áruhás szerelmi történet. Február 20-án ismeretterjesztő rövidfilmekből látható válogatás a filmszínházban, amelyekből az azeri tájakról és kézművességről tájékozódhatnak az érdeklődők. Ezután vidéki helyszíneken folytatódik a rendezvény. Február 21-én a szegedi belvárosi moziban Mirbala Szalimli a Vörös kert című lírai filmdrámája kerül vászonra. A megható történet főhőse egy fiú utódra vágyó tanár, akinek felesége egy betegség miatt nem tud teherbe esni. A vetítésen jelen lesz a film női főszereplője. Végül február 22-én a pécsi Apolló moziban fejeződik be az azerbajdzsáni filmnapok a Nabat című alkotással, amely a karabahi háború miatt elnéptelenedő vidéket mutatja be egy magára maradó szegény parasztasszony történetén át. A film Azerbajdzsán Oscar nevezettje volt, és 2014-ben a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatták. A film rendezője személyesen is ellátogat a bemutatóra. Az elmúlt évtizedben Azerbajdzsánban több mint 25 játékfilm készült évente. A fiatal azerbajdzsáni rendezők új hulláma jelen van a világ vezető filmfesztiváljain, beleértve Cannes-t, Locarno-t, Rotterdamot és Szarajevót.
Fesztivál.
500-nál is több nevezés érkezett a 90 éve született Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező Szegedi Nemzetközi Filmfesztiválra. A közlemény szerint az előzsűri 67 nagyjátékfilm, 430 kisjátékfilm és 41 kísérleti film közül választja ki azokat az alkotásokat, melyek szerepelnek majd a versenyprogramban. A legtöbb nevezés Spanyolországból, Mexikóból, Amerikából, Belgiumból, Németországból, Oroszországból és természetesen Magyarországról érkezett. A 4. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivált május 26-a és 30-a között tartják Szegeden, a frissen felújított műemlékpalotában, a 100 éve megnyitott belvárosi moziban. A fesztiválon hagyományosan egy életműdíjat is átadnak. Az elismerést eddig Ragályi Elemérnek, Kende Jánosnak ítélte a szakmai zsűri. Idén Máté Tibor kapja Popovics Lőrinc szobrászművész kis plasztikáját.
Színház.
Február 19-én látható az Orlai produkció legújabb előadása Egy apró kérés címmel a belvárosi színházban. Arnold, sikeres építész, megkapta élete legnagyobb felkérését, tervezze látványos toronyházat Párizs közepére. Minden oka megvan az ünneplésre, erre is készül feleségével és legjobb barátaival. Katrin azonban váratlan hírrel érkezik haza, egy pillanat alatt az összes közép és hosszabb távú tervük új megvilágításba kerül. A két házaspár olyan meglepő komikus játszmák és szópárbajok közepén találja magát, amelyeknek egyikük sem sejti a kimenetelét. Németországban nagy színpadi sikere volt a vígjátéknak, amely kapcsolatokról, viszonyokról, hazugságról és igazságról szól őszintén és cinkos humorral. A darab egyik szereplőjével, Mészáros Mátéval, Németh László kollégám beszélgetett.
Két házaspár, akik ma barátok is jóban vannak, egy kitüntetett pillanat az életükben, akkor valami probléma van, és azt hogyan próbálják megoldani különböző vicces, humoros helyzeteken keresztül. Igazából az az érdekes a színpadon, amikor szélsőséges helyzetbe keveredik egy főhős, és akkor érdekes ábrázolni, amikor valami olyan döntés helyzetbe kerül, ami azért váratlan vagy nem hétköznapi. Jó volt együtt dolgozni, ismerjük egymást régóta, jól esett a próba folyamat, a Rábarulam rendezővel is jól dolgoztunk, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Például, ha nevetnek, azt eléggé lehet érzékelni ahhoz képest, mondjuk, ha nem nevetnek. De a figyelemnek is van egy energiája, azt is lehet érezni, hogy unalmas csönd van, vagy figyelmes csönd van. Azt mondom, amit az élet, hogy vidám is, meg szomorú is, meg tragikus is, meg komikus is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Van új a nap alatt a skandináv krimikben is. Bár a Fenyőgyanta című könyv kislány főhősének nem a nappal, hanem a sötétség szinte az egyetlen társa. Pontosan fogalmaztak a fülszövegben, ez a regény a veszteségtől való görcsös félelemről, a meghasonlottságról és a paranoiáról szól, valamint arról, mit jelent a szeretet egy beteg elme nézőpontjából. Igazán különleges krimit írt Enerriel. Súlyok Viktória fordítóval beszélgetünk róla.
Nyilván a munkám miatt meglehetősen sok skandináv krimit olvastam, meg egyébként személyes érdeklődésből is, és ez valóban nagyon különböző abban a tekintetben, hogy nem fogsz benne kapni olyan nyomozót, akinek tele van a hócipője az élettel, aki nem tudja, hogy mit kezdjen magával, teljesen más az alapvetés is.
Így kezdődik. Sötét volt a fehér szobában, amikor apa megölte a nagymamámat, ott voltam. Ráadásul ezt egy kislány mondja, az ugye elég hamar kiderül, hogy egy gyerek hangot hallunk.
Akiről egyébként nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idős, hogy nagyjából van elképzelésünk, mert hogy a szülei nem egészen hagyományos módszerekkel nevelik, fogalmazzunk így. Egy szigeten élnek, ahol ők az egyedüli család, akik ott laknak. Mondjuk azt, hogy hárman vagy négyen laknak, ez szerintem nem lehet pontosan eldönteni a könyvből, de mondjuk, hogy három személy fizikailag ott van az állataikkal, nekik nincsenek közvetlen szomszédaik, a kislány, a főszereplő elég hamar el is mondja, hogy nagyon későn derült ki számára, hogy más családokban nem úgy működik az élet, mint náluk, hogy más családok mondjuk nem saját maguk készítik a karácsonyi ajándékaikat, és ez csak egy dolog abból, hogy ők mennyire különböznek. Az egy meglehetősen nagy különbség szerintem egy, fogalmazunk úgy, hogy normális családtól, bár nem szeretem ezt a szót, hogy mondjuk nem biztos, hogy minden családban a gyereket lejelentik halottként a hatóságoknak.
Mert hogy szeretnék ott a szülők megtartani őt ezen a szigeten, azt akarják, hogy ne kelljen iskolába járni, már pedig, hogyha ő van, akkor neki át kéne járni a szomszédos szigetre iskolába.
A kislány hiába nő fel rettentő körülmények között, azt tényleg nem lehet tagadni, hogy az apja bármilyen kifacsart módon is, de nagyon szereti őt. Tényleg mindent azért csinál, hogy neki segítsen, hogy neki jobb legyen, hogy őt ne vegyék el a családjától, hogy neki ne kelljen átmenni a másik szigetre iskolába járni. Az egy másik kérdés, hogy ez a szeretet egy ilyen teljesen eltorzult szeretet. Nagyon sok jelenet van, ahol egyrészt összeszorul az olvasó gyomra szerintem, az enyém összeszorult, másrészt meg mindig benne van ez a kicsit távolságtartó irónia, meg az, hogy mivel nagyon gyakran a kislány szemén keresztül látjuk a sztorit, és kimond olyan dolgokat, amik teljesen abszurdak, olvasóként szerintem egyrészt nevetünk, másrészt meg aggódunk miatta. A halált nem egészen úgy kezeli, ahogy mondjuk egy átlagos 6 vagy 7 éves, vagy akárhány éves gyerek kezelni. Számára a halál az nem biztos, hogy valaminek a vége, és ez egyértelműen az édesapjától olyan dolgokat tanít neki, amiket egyrészt a kortársai valószínűleg nem tudnak, vagy ha tudnak, akkor máshogy tudnak. Mondjuk szerintem viszonylag kevés gyerek lő le nyulakat, őzeket, és utána nyúzza meg őket.
Érdemes elmondani, hogy ez az apa milyen változáson megy át a szemünk láttára. Ugye őt látjuk kisgyereknek is, van egy rajongva szeretett apja, akit elveszít, és onnantól ő valami egészen más irányt vesz, mint ami az átlagos, vagy mint amit akár az ő testvére amilyen utat bejár.
Igen, hát egyrészt mondhatjuk azt, hogy meglehetősen fiatalon éri egy nagy trauma, amit aztán nem is fog tudni feldolgozni, és valószínű, hogy emiatt alakul ki benne az, hogy mindenáron meg akar tartani nem csak dolgokat, hanem embereket is. És mondjuk szerintem ehhez olvasóként is lehet valahogy viszonyulni, mert nekem is volt már olyan, hogy nem akartam elveszíteni valamit, vagy mondjuk családtagot nem akarunk elveszíteni. És Jens, az édesapa igazából ugyanezen megy át, csak ő ezt egy kicsit extrémebb változatokig elviszi.
Hogyan néz ki az ő közvetlen környezete, milyen a házuk, már amikor felnőtt és megnősül, talál egy társat, amit senki nem gondolt volna róla, hogy ő neki lesz felesége valaha.
Mégis minden zsák megtalálja maga foltját, és szépen lassan elkezd dolgokat felhalmozni a házban. És ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy minden tele van cuccokkal, képtelen arra, hogy bármit elengedjen. Teljesen mindegy, hogy az étel, vagy bútor, vagy bármi.
Úgy fogalmaz Jens, hogy sebet ejtünk a fán, hogy kicsoroghasson a fenyőgyanta. Találnak egy olyan kis darabkát, ami már megkövült, és van benne egy rovar, amit
Liv
őrizget. Jens kislánya bizonyos szempontból azért mégiscsak egészségesen nevelkedik, hiszen őt szereti az apja, és törődik vele, és például megtanítja a fák szeretetére.
A fák, mintha a barátait helyettesítenék. A fák sokkal jobban léteznek az életükben, mint akár a távoli szomszédaik, vagy a postás, aki meglátogatja őket néha, és akit igazából úgy kezelnek, mint valaki, aki heti egyszerűen, és aztán elmegy. Sokkal szorosabb a kapcsolatok a természettel. És szerintem nem csak a fákról van itt szó, hanem az állatokról is, mert egyrészt állatokat gyilkolnak, hogy ehessenek, másrészt azokat az állatokat, akiket lelőnek, csapdába ejtenek, tisztelettel bánnak velük.
Amikor olvassuk a fenyőgyanta címet, rögtön behoz egy illatot, és ahogy elkezdjük olvasni a regényt, egyfajta feszültséget is okoz. Amikor föltűnik a fenyőgyanta szó, ott az embernek így beszorul a levegő, hogy itt valami baj lesz.
A fenyőgyantával egyrészt lehet gyógyítani, lehet dolgokat befoltozni, és lehet dolgokat, vagy nem csak dolgokat tartósítani.
Lényeges a nőkről beszélni. Ugye ott van Jens anyja, akivel együtt él a szigeten, egészen addig, míg nem jön bejáró nőként egy lány, akit meg tud szeretni, és aztán lesz belőle a feleség, aki nagyon különös életet él. Milyenek ezek a nők?
Egyrészt furcsák, másrészt szerintem Jens édesanyjában van egy erő, ami aztán a fiával szemben alul marad, de ő egy igenis karakteres figura. Olyas valaki, aki szintén nagyon szereti a családját, úgy, mint egyébként a fia is szereti a családját, csak az édesanyja szeretete nem fordul át egy ilyen túlerős ragaszkodásba, ami aztán végül gyilkossá válik mindenki számára. Illetve szerintem, ami Máriát, a feleséget illeti, aki valóban cselédként kerül a családhoz, és szépen lassan közel kerül Jenshez, és egymásba szeretnek, ő egy olyan karakter szerintem, akiben hiába van meg az erő, egész egyszerűen alárendeli magát a férjének, és a túl nagy szeretet miatt, amit érez a férje iránt, gyakorlatilag behódol a férje összes elképzelésének és vágyának.
Milyen kép van a külvilágban Jensről? Mert ugye időnként föltűnik a másik szigeten.
Jensnek muszáj elmenni a másik szigetre, mert néha be kell fizetni csekkeket a postán, néha el kell adni a dolgokat, néha meg kell szerezni a dolgokat, és ekkor valóban interakcióba kerül különböző emberekkel. És valóban a többi lakos Jenst egy kicsit furcsának tartja. Furcsának tartják azt, ahogy kinéz, azt, hogy túlságosan el van szigetelődve mindenkitől, illetve az előbb említetted a fenyőgyanta illatát, és Jenst is körbelengi egy szag, ami egyébként nem túl kellemes szag, mert mondjuk ritkán mossa a ruháit.
Igen, egy ilyen hajléktalan külseje lesz egy idő után.
Egy ilyen torzomborz, igen, megnő a szakálla, hosszú haja lesz.
És nagyon fontos elem, ahogyan rendben, hogy a kislány közvetítésével, de az olvasó kap egyfajta leépülésről, vagy egy elme megbomlásáról képet. Csak a cselekedeteket látjuk, semmit nem tudunk, hogy mi zajlik az apában, csak azt látjuk, hogy valamiképpen ő változik.
Abszolút látjuk mi olvasóként a változást, és szerintem ami nagyon érdekes a könyvben, hogy hiába látják a körülötte lakók a változást, nekik igazából nem tűnik fel, hogy Jenssel valami gubanc van. Ők csak azt látják, hogy egyre hosszabb a szakálla, egyre gubancosabb a haja, túlságosan bűzölög, amikor néha bemegy a postára, de igazából azon kívül, hogy egy kicsit így idegenkednek tőle, nem igazán gondolják veszélyesnek, azon kívül, hogy kicsit ütődöttnek tartják, így ennyi. Én pont azért szeretem ezt a regényt, mert szerintem lehet úgy is olvasni, hogy ez egy tök izgalmas sztori, lapozzunk, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog történni a legvégén, mert tényleg nem tudjuk, hogy ki marad életben, ki milyen állapotba kerül, viszont lehet lassan is olvasni, és figyelni arra, hogy milyen utalásokat rejt. Hogy tényleg már nagyon korán kijön szerintem az, hogy a regény végén mi fog történni, hogyha az ember figyel.
Nekem az volt a különleges, hogy miközben olyan, mint egy rémálom sok esetben, mégis szerethető mindenki.
A maga módján valóban mindenki szerethető. Mivel nagyon sok fejezetben a kislány szólal meg, lehet, hogy biztosak lehetünk abban, hogy bármi is történik, ő ezt túléli. Viszont nem tudjuk, hogy fizikailag milyen állapotban van, amikor vége lesz az egész történetnek, és nem tudjuk, hogy szellemileg milyen állapotban van.
Fenyőgyanta, Enne Rial könyvét a Skandináv krimik sorozatában az Animus kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.